From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának vasárnap délutáni ülését látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferencia központból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni. Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa vezeti ezt az ülést.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday afternoon session.
Kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciájának vasárnap délutáni ülésén. Thomas S. Monson elnök, aki a konferencián elnököl, megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Az ülésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja a zenét. Vezénnyel Mac Wilberg és Ryan Murphy. Ordonán kísér Bonnie Godliffe és Linda Margetts. A kórus ezt a gyűlést a Dicsérd az Urat szívvel és dallal című himnusszal nyitja meg. Az éneket követően Jörg Klibungat Elder mondja majd a nyitóimát a 70-ektől. A kórus ezután elénekli a Mi Istenünk, a Szeretet Istene című dalt.
Dear Father in heaven, we
kedves mennyi atyánk, még mindig ámulunk azon a módon, ahogy betöltötted a 12 kórónak kórumában az üresedéseket, és kérünk téged, hogy segíts megértenünk ezeket a folyamatokat, amelyek az igaz egyházban zajlanak. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik felkészültek, és akiket kiválasztottál, hogy beszéljenek, és azokat, akik kiválasztottál, hogy vezessék az egyházat, hogy akik hallgatják ezeket az üzeneteket, azok felemelve legyenek. Atyánk, hálát adunk neked szeretett prófétánkért, Thomas S. Monson elnökért, aki már évtizedeken keresztül szolgált téged, hogy hordozd továbbra is a tenyereden őt. Tudjuk, hogy nincs igazi hódolat, és igazán vallás sem annélkül, hogy kommunikálnánk veled. Hálásak vagyunk a prófétákért, az apostolokért az utolsó napokban. És nagyon hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, aki feláldozta értünk az életét. És segíts nekünk abban, hogy felismerjük a te szolgáid szavát az életünkben. Kérünk, hogy áld meg a beszélőket. És kérünk, hogy áld meg mindannyiunkat, hogy érezhessük a lelkedet, és hogy azzal az elhatározással menjünk innen, hogy bezárjuk azt az űrt, amely az között van, amit tudunk, és amit megteszünk. Hogy hajlandóak legyünk mindvégig kitartani, és azt örömmel és élvezettel tenni. Ezekért imádkozunk alázatosan Jézus Krisztus nevében. Amen.
Come on.
We will now be pleased to hear from Elder Dietoth.
Most pedig örömünkre szolgál, hogy Dietoth Christopherson Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt Devin G. Durant testvér követi majd, akit tegnap a vasárnapi iskola általános elnökségének első tanácsosaként támogattunk. Durant testvér után a 70-ektől Van G. Keach Elder, majd pedig a segítőegylet általános elnökségének első tanácsosa Carol M. Stevens nőtestvér fog hozzánk szólni.
Throughout my life, general conferences of the church have been exhilarating spiritual events.
Életem során az egyház általános konferenciái mindig felpesdítő lelkiémények voltak. Maga az egyház pedig az a hely, ahova el lehet jönni megismerni az Urat. Tisztában vagyok vele, hogy vannak, akik magukat vallásos vagy lelki embernek tartják, mégis elutasítják a részvételt bármilyen egyházban, sőt, akár az ilyesfajta intézmény szükségességét is. Számukra a vallásgyakorlás tisztán személyes jellegű. Az egyház azonban annak az alkotása, akire lelkiségünk összpontosít, vagyis Jézus Krisztusé. Érdemes megállni és belegondolni, hogy ő miért döntött úgy, hogy egy egyházat, az ő egyházát, az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházát használja arra, hogy a saját és az Atya munkáját végezze, véghez víve az ember halhatatlanságát és örök életét. Ádámtól kezdve prédikálták Jézus Krisztus evangéliumát, a szabadítás alapvető szertartásait pedig, mint például a keresztelést, vagy a családi alapú papsági renden keresztül végezték. Amint a társadalmak összetettsége meghaladta a nagy családok egyszerű szintjét, Isten prófétákat, hírnököket és tanítókat is elhívott. Mózes idején már egy összetettebb szervezetről olvashatunk, beleértve véneket, papokat és bírákat. A Mormon könyve történelmében Alma egy papokból és tanítókból álló egyházat hozott létre. Az idők delén azután Jézus oly módon szervezte meg a munkáját, hogy az evangélium párhuzamosan több nemzet és sokféle nép között is megalapításra kerülhessen. Jézus Krisztus ezen egyháza az apostoloknak és a prófétáknak alapkövére épült, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Voltak benne további tisztségviselők is, úgy mint hetvenek, vének, püspökök, papok, tanítók és diakónusok. Feltámadását követően Jézus hasonlóképpen alapította meg az egyházát a nyugati féltekén. A földi tartózkodása idején ő általa megszervezett egyház hitehagyását és széthullását követően az Úr ismét helyreállította Jézus Krisztus egyházát Joseph Smith prófétán keresztül. Az ősi cél változatlan, vagyis a jó hír, Jézus Krisztus evangéliuma, annak prédikálása, valamint a szabadító szertartások elvégzése, más szóval az emberek Krisztushoz vezetése. Most pedig a visszaállított egyház, mint eszköz által a megváltás ígérete elérhető közelségben van még a holtak lelkei számára is, akik halandó életük során keveset, vagy semmit sem tudtak a szabadító kegyelméről. Hogyan valósítja meg az Úr egyháza az ő céljait? Fontos felismerni, hogy Isten legfőbb célja a fejlődésünk. Az a vágya, hogy kegyelemről kegyelemre haladjunk tovább, míg teljességet nem kapunk mindabból, amit ő csak adhat. Ez többet követel az egyszerű kedvességnél, vagy a lelkiség érzeténél. Ez megköveteli a hitet Jézus Krisztusban, a bűnbánatot, a víz és a lélek általi keresztelés, valamint a mindvégig való hithű kitartást. Elszigeteltségben nem tudja az ember ezt teljes mértékben megvalósítani. Így hát az egyik fő ok, amiért az Úrnak egyháza van, az az, hogy a szentek olyan közösségét alkossa meg, akik támogatják egymást a szoros és keskeny ösvényen, mely az örök élethez vezet. És Krisztus adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Jézus Krisztus hitünk szerzője és beteljesítője. Az, hogy egységbe vonjuk magunkat Krisztus testével, az egyházzal, fontos részét alkotja annak, hogy magunkra vesszük az ő nevét. Olvashatjuk, hogy az ősi egyház is gyakran találkozott, hogy böjtöljenek és imádkozzanak, és hogy lelkük jólétéről beszélgessenek egymással, és az Úr szavát hallják. Ma is így van az az egyházban. Hitben összegyűlve tanítjuk és emeljük fel egymást, és a tanítványság teljes mértékének megközelítésére, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére törekszünk. Arra törekszünk, hogy segítsünk egymásnak megismerni az Urat, egészen addig a napig, amíg nem tanítja többé senki az ő fele barátját, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr. Az egyházban nem csupán tanuljuk az isteni tant, hanem megtapasztaljuk annak alkalmazását is. Krisztus testének az egyház tagjai a mindennapi élet valóságában szolgálják egymást. Mindannyian tökéletlenek vagyunk, megbánthatunk és megbántódhatunk. Gyakran tesszük egymást próbára az egyéni sajátosságainkkal. Krisztus testében túl kell lépnünk az elméleteken és a magasztos szavakon, és valós, kétkezi tapasztalatokat kell szereznünk, miközben megtanuljuk, hogyan éljünk együtt szeretetben. Ez a vallás nem csak az énnel foglalkozik. Mindannyiunkat szolgálatra hívnak el. Mi vagyunk Krisztus testének szeme, keze, feje, lába és egyéb testrészei, és még amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok is igen szükségesek. Szükségünk van ezekre az elhívásokra, és szükségünk van arra, hogy szolgáljunk. Az egyházközségemben az egyik férfi úgy nőtt fel, hogy nemhogy szülői támogatást nem kapott, hanem inkább szülői ellenállásba volt rész az egyházi tevékenységét illetően. Az egyik úrvacsorai gyűlésen ezt a megfigyelést tette. Apám nem képes megérteni, miért jár bárki is egyházba, amikor síelni is mehetne, de én valóban szeretek az egyházba járni. Az egyházban mindannyian ugyanannak az utazásnak a részesei vagyunk. Engem pedig megihletnek ezek az úton az erős fiatalok, a tiszta gyermekek, és az, amit más felnőttektől látok és tanulok. Megerősítenek ezek a kapcsolatok, és örömteli izgatottsággal élem az evangéliumot. Emellett az egyház, egyházközségei és gyülekezetei a pihenés és megújulás heti gyűléseit kínálják, a világ hátrahagyásának idejét és helyét, a sabbatot. Olyan nap ez, amikor gyönyörűségetek lesz az Úrban, amikor megtapasztalhatjátok az úrvacsorával járó lelki gyógyulást, és megkaphatjátok azt a megújított ígéretet, mely szerint lelke velünk lehet. Az egyik legnagyobb áldás, amely abból fakad, hogy Krisztus testének lehetünk a részei, még ha az adott pillanatban nem is tűnik áldásnak, a bűnök és tévedések miatti feddés. Hajlamosak vagyunk kimagyarázni és mentegetni a hibáinkat, néha pedig egyszerűen nem tudjuk, min és hogyan kellene javítani. Ha nem lennének azok, akik a kellő időben élesen megfedhetnek bennünket, amikor a Szentlélek arra készteti őket, akkor talán nem is lenne bátorságunk ahhoz, hogy változzunk és tökéletesebben kövessük a Mestert. A bűnbánat egyéni, de a támogató közösség ezen az olykor fájdalmas ösvényen az egyházban található. Amikor Krisztus testének testeként beszélünk az egyházról, két dolgot kell mindig szem előtt tartanunk. Az egyik, hogy nem az egyházhoz, hanem Krisztushoz, és az ő evangéliumához való megtérésre törekszünk. Az egyház elősegíti ezt a megtérést. A Mormon könyve fejezi ki ezt a legjobban, amikor azt mondja, hogy az emberek megtértek az Úrhoz, és csatlakoztak Krisztus egyházához. A másik, hogy nem feledhetjük, hogy kezdetekben az egyház a család volt. Még ma is, különálló intézményekként is, a család és az egyház egymást szolgálják és erősítik. Egyik sem szorítja ki a másikat, és az egyház nyilván még a legjobb formájában sem helyettesítheti a szülőket. Az evangélium tanításának és a papsági szertartások egyház általi elvégzésének lényege, hogy a családok jogosulttá váljanak az örök életre. Van egy második fő oka is annak, amiért a szabadító egy egyházon, az ő egyházán keresztül munkálkodik. Ez pedig az, hogy olyan szükséges dolgokat tegyen meg, amelyeket egyének vagy kisebb csoportok nem képesek megvalósítani. Az egyik nyilvánvaló példa a szegénység kezelése. Igaz, hogy egyénekként és családokként odafigyelünk mások fizikai szükségleteire, adván egymásnak fizikailag és lelkileg is szükségleteik és igényeik szerint. Azonban együtt, az egyházban, a szegényekről és szükséget látókról való gondoskodás képessége megsokszorozódik, kielégítve a tágabb szükségleteket is, a remélt önellátás pedig sokak számára valósággá válik. Továbbá az egyház annak segítőegyletei és papsági kvórumai rendelkeznek azzal a képességgel, hogy sokaknak nyújtsanak segítséget számos olyan helyen, amelyeket természeti csapások, háborúk vagy üldöztetés sújtanak. Ha nem állnának rendelkezésre az ő egyházának lehetőségei, akkor nem lehetne megvalósítani a szabadító azon küldetését, hogy az egész világnak elvigye az evangéliumot. Nem lennének meg az apostoli kulcsok, a szervezet, a technikai források, a pénzügyi feltételek, valamint a misszionáriusok ezreinek és ezreinek ama odaadása és áldozata, mely a munka elvégzéséhez szükséges. Ne feledjétek, a királyság ezen evangéliumát az egész világban prédikálni kell, tanúságként minden nemzet számára, és akkor jön el a vég. Az egyház templomokat tud építeni és működtetni, az úrházait, ahol létfontosságú szertartásokra és szövetségekre kerülhet sor. Joseph Smith kijelentette, hogy Isten célja népének bármely korban történő összegyűjtésével az, hogy építsenek az Úrnak egy házat, ahonnan kinyilatkoztathatja népének háza szertartásait és királyságának dicsőségét, és megtaníthatja népének a szabadulás útját, mert vannak bizonyos szertartások és tantételek, amelyeket, ha tanítják és gyakorolják őket, egy arra a célra felépített helyen vagy házban kell elvégezni, idézetbe zárva. Ha valaki úgy hiszi, hogy minden út a mennybe visz, vagy hogy a szabadulásnak nincsenek konkrét feltételé, akkor nem fogja szükségét látni az evangélium hirdetésének, vagy a szertartásoknak és szövetségeknek, akár az élők, akár a holtak megváltására. Mi azonban nem csak a halhatatlanságról, hanem az örök életről is beszélünk. Ehhez pedig alapvető fontosságú az evangélium ösvénye és az evangéliumi szövetségek. A szabadítónak pedig egyházra van szüksége, hogy ezeket Isten minden gyermeke számára biztosítsa, legyenek azok élők vagy holtak. Az utolsó ok, melyet felhozok arra, hogy az Úr miért alapította meg az egyházát, az lesz a legkivételesebb. Bárhogy legyen is, az egyház Isten királysága a földön. Miközben az 1830-as években folyt az utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyházának megalapítása, az Úr ezt mondta Joseph Smith prófétának. Emeljétek fel a szíveteket, és örvendezetek, mert a királyság, vagyis más szavakkal az egyház kulcsai nektek adattak. E kulcsok felhatalmazása révén őrzik meg az egyház papsági tisztségviselői, a szabadító tanának tisztaságát, és az ő szabadító szertartásainak sértetlenségét. Segítenek felkészíteni mindazokat, akik szeretnének részesülni bennük, elbírálják a jelentkezők alkalmasságát és érdemességét, majd pedig elvégzik azokat. A királyság kulcsainak birtokában az Úr szolgái képesek felismerni az igazságot és a hamisságot, és határozottan újra kijelenteni, így szól az Úr. Sajnálatos módon egyesek azért viseltetnek ellenérzéssel az egyház iránt, mert a saját igazságukat akarják megfogalmazni. Valójában azonban felülmúlhatatlan áldást jelent a dolgok ismerete úgy, ahogy azok valójában vannak, és ahogy azok voltak, és hogy azok el fognak jönni. Olyan mértékig, amennyire az Úr ki akarja nyilatkoztatni azt. Az egyház pedig védelmezés kiadja Isten kinyilatkoztatásait, amelyek a Szentírást alkotják. Amikor Dániel megmagyarázta Nabukodonozor király álmát, tudtára adva a királynak, hogy Milészen az utolsó napokban kijelentette, hogy támaszt az egek istene birodalmat, mert soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja a más birodalmakat, maga pedig megáll örökre. Az egyház maga ez a megjövendőt utolsó napi királyság, melyet nem ember alkotott, hanem a menny Istene alapított meg, és amely a hegyből kéz nélkül kivágott kő módjára gördül tovább, hogy betöltse az egész földet. Sorsa az, hogy megalapítsa Siont, felkészülve Jézus Krisztus visszatérésére és ezeréves uralkodására. Azelőtt a nap előtt nem válik királysággá semmiféle politikai értelemben. Amint azt a szabadító mondta, az én országom nem a világból való. Ehelyett viszont az ő felhatalmazásának letéteményese az a földön, szent szövetségeinek intézője, templomainak gondnoka, igazságának védelmezője és hirdetője, a szétszóratott Izrael összegyűjtésének helye, valamint védelem és menedék az ivatar, valamint a harag elől, amikor az elegyítetlenül kiömlik az egész földre. A próféta fohászával és imájával zárom. Szólítsatok az Urat, hogy királysága előre haladhasson a földön, hogy annak lakói befogadhassák azt, és felkészülhessenek az eljövendő napokra, amikor az emberfia lejön a mennyben, dicsőségének ragyogásába öltözve, hogy találkozzon Isten királyságával, amely fel lett állítva a földön. Haladjon tehát előre Isten királysága, hogy eljöhessen a menny királysága, hogy te, ó Isten, megdicsőíthettessél a mennyben, valamint a földön, hogy ellenségeid legyőzhessenek mindörökké. Jézus Krisztus nevében. Amen.
By profession I am an investor.
Foglalkozásomra nézve befektető vagyok. Hitem szerint Jézus Krisztusnak, Isten fiának tanítványa. Az üzleti életben józan pénzügyi alapelveket követek. A hitemet pedig olyan lelki tantételek szerint igyekszem élni, melyek segítenek hasonlóbbá válni a szabadítóhoz. Az életemben számos személyes jutalmat azért kaptam, hogy valaki felkért egy nehéz feladatra. Ezért ma két felhívást szeretnék intézni hozzátok. Az első pénzügyi vonatkozású, a második pedig lelki. Mindkét felhívás elfogadása esetén a jutalom elnyerése hosszú, fegyelmezett erőfeszítést igényel. Az első felhívás egyszerű. Vegyetek félre hetente valamennyi pénzt. Az összegnek nincs különösebb jelentősége. Ha takarékossá váltok, az javatokra fog válni. Szorgalmatok eredményeként lehetőségetek nyílhat akár mások pénzügyi megsegítésére is. Képzeljétek el a pozitív következményeit a 6 hónapig, 1 évig, 10 évig, vagy akár tovább is hetente félretesztek valamennyi pénzt. A hosszú időn átívelő apró erőfeszítések jelentős eredményeket hozhatnak. A második felhívás nagyban különbözik az elsőtől, és sokkal fontosabb annál. Megmondom, minden héten gondolizáljatok egy szentírás verset. A gondolizál szó nincs benne a szótárban, de az én szívembe bevésődött. Mit is jelent ez? 20% tartós átgondolás és 20% memorizálás. Két egyszerű lépésből áll. Először választhatok ki minden héten egy szentírás verset, és tegyetek ki valahova, ahol minden nap szem előtt van. Másodszor minden nap olvassátok el többször is a verset, és gondoljátok át, mit jelentenek a szavak és kulcsfontosságú kifejezések benne. Milyen felemelő eredményekhez vezethet, ha fél év, ha fél, egy vagy 10 éven, vagy akár hosszabb időn keresztül ezt teszitek? Fokozott mértékű lelkiséget ad majd nektek. Jelentőségteljesebb módon taníthatjátok és emelhetitek fel azokat, akiket szerettek. Ha a heti gondolizálást választjátok, az talán olyan lesz, mintha eddig búvárpipával a felszínen úszkáltatok volna, de most úgy döntöttök, hogy kipróbáljátok a mélyvízi búvárkodást. Mélyebben megértitek majd az evangéliumi tantételeket, és új lelki vetületek fogják megáldani az életeteket. Amint minden héten eltöprengtek a kiválasztott versen, a szavakat és kifejezéseket ír majd a szívetekre és az elmétekre. Másképp fogalmazva, memorizálás könnyen és természetes módon megy végbe. A gondolizálás elsődleges célja azonban az, hogy gondolataitok elvonulhassanak egy felemelő helyre, egy olyan helyre, mely közel tart az Úr lelkéhez. Szabadító azt mondta, hogy tegyétek félre elmétekben állandóan az élet szavait. A gondolizálás ennek egyszerű és felemelő módja. Szerintem Nefi is ilyen gondolizáló személy volt. Azt mondta, hogy lelkem gyönyörködik a szentírásokban, és szívem állandóan elgondolkozik rajtuk, és leírom őket gyermekeim okulására és hasznára. A szentírásokon elgondolkodva is azokat írva a gyermekeimre gondolt családotoknak, miként válhatna javára, ha ti állandóan igyekeznétek Isten szavaival megtölteni az elméteket. Nemrég az Alma 5.16-ot gondolizáltam, ez állt benne. Azt kérdezem tőletek, el tudjátok-e képzelni magatokba, hogy az Úr szavát halljátok, azt mondva nektek azon a napon, jöjjetek hozzám, ti áldottak, mert íme cselekedeteitek az igaz lelkűség cselekedetei voltak a föld színén. A hét végére ez íródott az elmémre. Képzeljétek el, hogy az Úr szavát halljátok, mondván, jöjjetek hozzám, ti áldottak, mert íme cselekedeteitek az igaz lelkűség cselekedetei voltak. Alma 5.16. Nem memorizáltam szóról szóra az egész verset, ám újra és újra átgondoltam a vers fontos elemeit, és hogy hol találom azt. A legjobb azonban az volt, hogy így a gondolataim elvonulhattak egy magasabb rendű helyre. Egész héten elképzeltem, amint a szabadító, buzdító szavakat szól hozzám. Ez megérintette a szívemet, és arra ihletett, hogy az igaz lelkűség cselekedeteit akarjam megtenni. Ez történhet akkor, ha minden gondolatban Krisztusra tekintünk. Feltehetitek a kérdést, miért kellene megtennem ezt. Azért, mert az egyre inkább terjedő gonoszság idejét éljük. Nem szabad, hogy a status quo-t elfogadva csúnya szavak és bűnös képek záporozzanak ránk, mi pedig semmit sem teszünk. Fel kell vennünk a harcot. Ha felemelő gondolatok és képek töltik be az elménket, ha őrá mindenkor emlékezünk, akkor nem marad hely a szennynek és a szemétnek. A Mormon könyvében Jézus Krisztus mindenkit hív, hogy gondolkodjunk el a szavain. Legyen a gondolizálás a személyes és családi szentírás tanulmányozásotok kiegészítése, de soha ne váltsátok fel vele azt. A gondolizálás olyan, mint amikor új hosszú időn át felszívódó vitaminnal egészítitek ki a lelki étrendeteket. Talán azt mondjátok, ez túl nehéznek hangzik, de ez ne rettentsen el titeket. A nehéz is lehet jó. Krisztus sok nehéz dolgot kér tőlünk, mert tudja, hogy ha megtesszük, áldottak leszünk. Egy fiatal szomszédunk rátalált a gondolizálás egy egyszerű módjára. Az adott heti szentírást kiteszi a telefonja képernyőjére. Egy másik ötlet az, hogyha verseteket megosztjátok egy testvéretekkel, gyermeketekkel vagy egy barátotokkal. Mi a feleségemmel, Julival segítünk egymásnak. Mindig vasárnap választjuk ki a szentírásunkat. Ő a hűtőre teszi ki a sajátját, én a kis teherautómba. A hét során megosztjuk egymással a versünkre vonatkozó gondolatainkat. A gyermekeinkkel is szeretünk beszélgetni a versünkről, így ők is könnyebben osztják meg velünk a gondolataikat Isten szaváról. Julival egy olyan online csoportnak is tagjai vagyunk, ahol a családtagok, barátok és misszionáriusok hetente megoszthatják a szentírásukat, és egy-egy gondolatot vagy bizonyságot. A csoporthoz tartozás segít következetesnek lenni. Középiskolás lányom és barátai a közösségi médián és szöveges üzeneteken keresztül osztja meg egymással a szentírásait. Kérlek, ne vonakodjatok más hitet valló embereket is felvenni a csoportotokba, ők is szeretnének gondolataitokat felemelni és közelebb érezni magukat Istenhez. Mi jó származik ebből? Julival már bő 3 éve gondolizálunk hetente egy-egy verset. Eredetileg ezt egy 20 éves célnak szántuk. Nemrég azt mondtam, amikor felkértél, hogy 20 éven keresztül minden héten gondolizáljak egy szentírást, azt sem tudtam, hogy egy hónapon keresztül meg tudom ezt csinálni. Most már nincsenek ilyen kételjeim. Nem is gondoltam, milyen klassz kitenni egy szentírást a hűtőre és felemelni a lelkemet, ha rápillantva mindig gondolizálom. 6 hetes gondolizálás után azt mondta egy texasi nőtestvér, megerősödött a bizonyságom, és közelebb érzem magam mennyei atyámhoz. Imádom, ahogy Isten szava egyre jobbá tesz engem. Egy serdülő barátunk azt írta, igazán élvezem, hogy gondolizálhatok, mert segít, hogy az igazán fontos dolgokra összpontosítsak. Az egyik misszionáriusunk ezt osztotta meg. 2014. júniusa óta gondolizálok minden héten egy-egy verset, és imádom. Ezek a szentírások olyan barátaimmá váltak, akikre szükség esetén támaszkodhatok. Én még teljesebben érzem a lelket, mióta hetente gondolizálok, mivel igyekszem, hogy szüntelenül erény díszítse a gondolataimat, még jobban megszerettem a szentírásokat. Gondoljátok át Nefi következő felhívását és a rendkívüli áldást. Ha előre törekedtek, Krisztus szavá lakmározva és mindvégig kitartotok, íme ezt mondja az Atya, örök életetek lesz. A Krisztus szaván lakmározva kapcsán a gondolizálás olyan, mint amikor valami finomat eszünk, és nagyon-nagyon lassan rágjuk, hogy teljes mértékben élvezni tudjuk. Megteszitek, hogy a hónap végéig minden héten gondolizáltok egy szentírás verset? az év végéig, talán tovább is. Julie és én arra kértük az összes bátor misszionárisunkat a Texasi Dallas misszióban, hogy 20 éven át gondolizáljanak velünk. Röpke 17 év múlva el is érjük együtt a cél, és kitűzünk majd egy újat, mely felemeli gondolatainkat és közelebb visz Krisztushoz. Ellenőrizhettek minket, ha megkérdezitek, mi a te versed? Ám akkor álljatok készen a saját szentírásatok megosztására is, így aztán mindannyian felemeltetünk. El tudjátok képzelni, milyen változások állnak majd be a saját és a családotok életében, ha a következő hónapok vagy évek során minden héten írtok egy új szentírás verset a szívetekre és az elmétekre? Jézus Krisztus bizonyára már fiatalon megszerette a szentírásokat. Már kisgyerekként olvasnia kellett és át kellett gondolnia azokat, ha 12 évesen a templomban beszélgetett a bölcs doktorokkal. 30 évesen kezdte el a misszióját, 14 éves, és már szolgálta korai időszakától fogva, gyakran hivatkozott a szentírásokra. Nem állíthatjuk bizonyosan, hogy Jézus a missziójára való felkészülés részeként legalább 20 évet töltött a szentírások tanulmányozásával és átgondolásával. Nem kellene nektek is már ma megtenetek valamit azért, hogy lelkileg felkészüljetek a jövőbeli lehetőségeitekre? Remélem úgy döntötök, hetente félretesztek valamennyi pénzt, gyakoroljátok a hiteteket, fegyelmezzétek magatokat és lássatok hozzá. Azért is őszintén imádkozom, hogy úgy döntsetek, heti rendszerességgel hosszan és mélyen át fogjátok gondolni Isten szavait. Gyakoroljatok hitet, fegyelmezzétek magatokat és lássatok hozzá. Az első pénzfélretevő felhívásommal ellentétben a második lelket megmentő felhívásom minden haszna örökre a tiétek maradhat, nem emészti fel e világ moja és rozsdája. Dietrich Christofferson Elder a következő világos tanácsot adta és ígéretet adta. Tanulmányozzuk a szentírásokat figyelmesen és átgondoltan, elmélkedjünk rajtuk és imádkozzunk felőlük. A szentírások kinyilatkoztatások, melyek még több kinyilatkoztatáshoz vezetnek. Ígérem, hogy nem fogjátok megbánni, ha minden héten írtok az elmétekre és a szívetekre egy-egy szentírás verset. A lelki céltudatosság, védelem és erőérzését fogjátok megtapasztalni. Ne feledjétek Krisztus ezen szavait. Tegyétek azon dolgokat, amiket engem megtenni láttatok. Alkalmazzuk szavai teljes mértékben az életünkben, ezért imádkozom. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Some time ago, while visiting Australia, I traveled to a beautiful Horseshoe Bay, renowned for its surfing. As I walked along the beach,
néhány éve, amikor Ausztráliába jártam, ellátogattam egy gyönyörű patkó alakú öbölhöz, mely közkedvelt volt a szörfözők körében. A parton sétálva lenyűgözött az öblön kívül magasodó hullámhegyek és a parthoz közelebbi szakaszon hömpölygő kisebb hullámok szépsége. A nangásom során összefutottam egy csapat amerikai szörfössel, akik láthatóan dühösek voltak valami miatt. Hangosan méltatlankodtak, és a tenger irányába mutogattak. Amikor megkérdeztem tőlük, mi a gond, az öböl szájára mutattak, ahol a nagy hullámok megtörtek. Nézzen csak oda, horkant fel az egyikük. Látja ott azt a hálót? Jobban szemügyre vettem az öböl nyílását, és észrevettem, hogy teljes hosszában egy háló húzódott, éppen ott, ahol az óriási csábító hullámok megtörtek. Úgy tűnt, mintha valamiféle sűrű szövésű háló lenne, és bólyák tartották fenn a víz színén. A szörfösök szerint egészen a tengerfenékig lenyúlt. A szörfös, egy amerikai szörfös így folytatta, itt állunk életünk nagy lehetősége előtt, hogy meglovagoljuk ezeket a hatalmas hullámokat. Az öbölben keletkező kisebb hullámokra kimehetünk, de az akadály lehetetlenné teszi a kijutást a nagyokhoz. Fogalmunk sincs, miért van ott az a háló, de annyi biztos, hogy alaposan tönkretette az utunkat. Miközben az amerikai szörfösök egyre hevesebben háborogtak, felfigyeltem egy másik szörfösre, egy korosabb szemmel láthatóan helyi férfira. Látszott, hogy egyre inkább bosszantja a háló miatt a panaszáradat. Végül aztán felállt, és odalépett a csoporthoz. Egy szót sem szólva előhúzott a hátizsákjából egy távcsövet, és a védőháló irányába mutatva oda nyújtotta az egyik szörfösnek. Sorra mindegyikük belenézett, amikor sorra kerültem, a nagyító lencsék segítségével megláttam valamit, amit addig nem vettem észre. Hátuszonyokat. A háló túloldalán hatalmas cápák lakmároztak egy zátony közelében. A szörfösöknek elakadt a szava. Az idősebb férfi eltette a távcsövét, sarkon fordult és útnak indult, de előbb még mondott valamit, amit soha nem fogok elfelejteni. ne legyenek túl kritikusak a védőhálóval szemben. Az az egyetlen dolog, ami megakadályozza, hogy szápaledellé váljon magukból. Ott állva azon a gyönyörű parton, a látásmódunk egy csapásra gyökeresen megváltozott. Az addig merevnek és korlátozónak tűnő hálóra, amely megakadályozni látszott az óriás hullámok meglovagolásának örömét és élvezetét, most hirtelen teljesen másképp tekintettünk. A felszín alatt meglapuló veszély újonnan szerzett ismeretével szemlélve a háló most már védelmet, biztonságot és békét jelentett. Az élet ösvényein járva, álmaink valóra váltására törekedve Isten parancsolatai és normái a hálóhoz hasonlóan néha szintén nehezen érthetőek. Merevnek és hajthatatlannak látszanak, elzárva előlünk egy olyan utat, amely élvezetesnek és izgalmasnak látszik, és amelyen sokan mások járnak. Ahogyan Pál apostol mondta, most tükör által homályosan látunk, oly korlátott szemszögből, hogy gyakran észre sem vesszük a felszín alatt megbújó hatalmas veszélyeket. Ő azonban, aki minden dolgot felfog, pontosan tudja, hol húzódnak meg ezek a veszélyek. Isteni iránymutatást ad nekünk parancsain, és szerető útmutatásán keresztül, hogy el tudjuk kerülni a veszélyeket, hogy olyan utat szabhassunk az életünknek, amely védve van a lelki ragadozóktól és a bűn tátongó állkapcsától. Azzal mutatjuk ki Isten iránti szeretetünket és belévetett hitünket, ha nap mint nap a tőlünk telhető legjobban igyekszünk azon az úton járni, amelyet ő kijelölt számunkra, és betartjuk a tőle kapott parancsolatokat. Különösen olyan helyzetekben nyilvánul meg ez a hit és szeretet, amikor nem pontosan értjük Isten parancsolatának okát, vagy hogy miért kell az adott ösvényen járnunk. Viszonylag könnyű úgy dönteni, hogy a hálón belüli részen maradunk, ha egyszer már tudjuk, hogy a hálón túl hemzsegnek a borotva élesfogú ragadozók. Sokkal nehezebb belül maradnunk, ha nem látunk mást, mint izgalmas és csábító hullámokat a túloldalon. Mégis ezek azok az idők, amikor úgy döntünk, hogy hitet gyakorlunk, bizodalmunkat Istenbe vetjük és kimutatjuk iránta érzett szeretetünket, amelyek során a leginkább növekedünk és gyarapodunk. Az új szövetségben Ananiás fel nem foghatta, miért parancsolja neki az Úr, hogy keresse fel és áldja meg Sault, azt az embert, akinek hatalmában állt börtönbe vetni a Krisztusban hívőket. Mégis, mivel eleget tett Isten parancsának, Ananiás eszközül szolgált Pál apostol lelki születése során. Amikor bízunk az Úrban, gyakoroljuk hitünket, és engedelmeskedünk Isten parancsolatainak, és követjük az utat, melyet ő kijelölt számunkra, akkor sokkal inkább azzá válunk, akivé az Úr szeretné. Ez a folyamat, ez a szívbéli megtérés, az, ami mindennél fontosabb. Amit azt Dallin H. Oakes-edet tanította, senki esetében nem elég a dolgok puszta elvégzése. Az evangélium parancsolatai, szertartásai és szövetségei nem betétek listáját alkotják, amelyekre szükség van valamely mennyei számlán. Jézus Krisztus evangéliuma olyan terv, mely megmutatja nekünk, hogyan váljunk azzá, akivé mennyei atyánk szeretné, hogy váljunk. A valódi engedelmesség tehát abból áll, hogy önmagunkat teljes mértékben átadjuk Istennek, és engedjük, hogy ő jelölje ki utunkat mind a csendes, mind a háborgó vizeken tudva, hogy ő többet képes kihozni belőlünk, mint amire mi valaha is képesek lennénk. Amikor alávetjük magunkat az ő akaratának, elmélyül a békességünk és a boldogságunk. Benjamin király azt tanította, hogy akik betartják Isten parancsolatait, azok áldottak és boldogok, akik minden dologban, mind a fizikai, mind a lelki dolgokban. Isten azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Azt akarja, hogy békességünk legyen. Azt akarja, hogy sikerre járjunk. Azt szeretné, hogy biztonságban legyünk, védve a körülöttünk lévő világi hatásoktól. Másképp fogalmazva, az Úr parancsolatai nem valamiféle bosszantó, víz alatti hálórendszert képeznek, melyet meg kell tanulnunk, fogunkat összeszorítva elviselni ebben az életben, hogy a következő életben felmagasztosulhassunk. Az Úr által felhúzott védőhálók inkább biztonságos kikötőt nyújtanak mindazon gonosz és romboló hatásoktól, melyek máskülönben levonszolnának bennünket a kétségbeesés mélységeibe. Az Úr parancsolatai szeretetből és gondoskodásból adnak. Céljuk épp annyira a boldogságunk ebben az életben, mint a következő életben elérhető örömünk és felmagasztosulásunk. Meghatározzák, miként cselekedjünk, és ami ennél is fontosabb, megvilágítják, kivé kell válnunk. Mint minden jó és igaz dologban, ebben is Jézus Krisztus a legjobb példaképünk. Abban mutatkozott meg a legnagyobb fokú engedelmesség az egész örökké valóság során, hogy a fiú alávetette magát az atya akaratának. Legmélyebb alázattal kérve, hogy távozzon el a pohár, hogy hadd lépjen másik útra, mint amelyet kijelöltek számára, Krisztus alávetette magát annak az ösvénynek, melyre atya szánta. Olyan ösvény volt ez, amely Gecsemánétól Golgotáig vezetett, ahol felfoghatatlan kínt és gyötrelmet szenvedett el, és ahol teljessége magára hagyatott, amikor atya lelke visszahúzódott. Ugyanez az ösvény azonban egy üres sírboltban tetőzött a harmadik napon, amikor az őt szeretők fülében és szívében visszhangzott a kiáltás, feltámadott. Magában foglalta még azt a mérhetetlen örömet és vigaszt is, amely engesztelésében összpontosult Isten minden gyermeke számára az egész örökké valóságon át. Azáltal, hogy engedte, hogy akarata egybeolvadjon az atya akaratával, Krisztus lehetőséget biztosított számunkra, az örök békességre, az örök boldogságra és az örök életre. Bizonyságomat teszem arról, hogy egy szerető Isten gyermekei vagyunk. Tanúságomat teszem, hogy ő azt szeretné, ha boldogok és áldottak lennénk, és biztonságban volnánk. Ennek érdekében kijelölt számunkra egy hozzá visszavezető utat és védőhálókat húzott fel, melyek megvédelmeznek minket utunk során. Ha minden tőlünk telhetőt megteszünk ennek az útnak a követéséért, akkor valódi biztonságra, boldogságra és békességre lelünk. Miközben pedig alávetjük magunkat az ő akaratának, azzá válunk, akivel ő szeretné. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amikor a legidősebb leányunk, Jen, hazahozta a harmadik kislányát a kórházból, elmentem hozzájuk segíteni. Miután a legidősebb lányukat elindítottuk az iskolába, úgy döntöttünk, hogy Jennek leginkább pihenésre van szüksége. Így a legnagyobb segítséget azzal nyújthatom, hogy hazaviszem magamhoz középső lányát, Chloét, hogy az édesanyja és az újszülött testvére pihenhessenek. Becsatoltam Chloét a gyermekülésbe, és magamat is bekötöttem, majd elindultunk a kocsi feljárójukról. Még az utca végére sem értem, mire Chloé már kicsatolta magát az ülésből, és mögöttem állva a vállam felett nézelődött. Félrehúzottam az út szélére, kiszálltam, és ismét becsatoltam az ülésbe. Megint elindultunk, de újfent alig haladtunk, mire már megint kimászott. Megismételtem az előző lépéseket, de még vissza sem tudtam ülni a saját helyemre, Chloé már is felállt. Ott találtam hát magam az út szélén, az álló autóban, komoly hatalmi harcban egy 3 évessel, aki nagyon is nyerésre állt. Mindent bevetettem, ami csak eszembe jutott. Hogy meggyőzzem arról, jó ötlet, ha becsatolva marad az ülésében. Nem sikerült meggyőznöm. Végül úgy döntöttem, megpróbálom a ha-akkor megközelítést. Azt mondtam, Chloé, ha becsatolva maradsz az ülésedben, akkor amint a nagyihoz érünk, gyurmázhatunk. Semmi válasz. Chloé, ha becsatolva maradsz az ülésedben, akkor süthetünk kenyeret, amikor a nagyihoz érünk. Semmi válasz. Újra megpróbáltam. Chloé, ha becsatolva maradsz az ülésedben, akkor megállhatunk a boltnál egy meglepetésért. 3 próbálkozás után rá kellett jönnöm, hogy hasztalan kísérletezek. Eltökélt volt, és semmilyen ha akkor nem volt elég, hogy meggyőzzem arról, hogy a helyén maradjon. Nem tölthettük a napot az út szélén, viszont szerettem volna betartani a törvényt is, és bizony nem lett volna biztonságos úgy vezetni, hogy Chloé közben ott áll mögöttem. Csendes imát mondtam, a lélek pedig azt súgta, tanítsd. Szembefordultam vele, és elhúztam magamtól az övemet, hogy lássa. Azt mondtam, Chloe, azért csatolom be az övet, hogy megvédjen. Viszont ha te nem kapcsolod be, akkor nem leszel biztonságban. Én pedig nagyon szomorú leszek, ha valami bajod esik. Rám nézett, és szinte hallottam, ahogy zakatolnak a kerekek a kis fejében, miközben izgatottan vártam a válaszát. Végül felcsillantak hatalmas kék szemei, és azt mondta, Nagyi, azt akarod, hogy becsatoljam magam, mert szeretsz? A lélek betöltötte az autót, amint elmondtam neki, mennyire szeretem. Nem akartam elveszíteni ezt az érzést, mégis tudtam, hogy itt a lehetőség, és becsatoltam az ülésébe, majd így kérleltem. Chloe, benn maradnál az ülésedben, kérlek? És benn maradt, egészen a boltig a meglepi miatt. Aztán becsatolva maradt a bolttól hazáig, ahol kenyeret sütöttünk és gyurmáztunk, mivel Chloe nem felejt. Amikor aznap visszagördültem az útra az autóval, egy szentírás töltötte ki a gondolataimat. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Azért vannak a szabályok, hogy tanítsuk, irányítsuk és megvédelmezzük a gyermekeket. Miért? Az irántuk érzett hatalmas szeretetünk miatt. Amíg azonban Chloe nem értette meg, hogy azért kívántam, hogy becsatolja magát az ülésbe, mert szeretem őt, addig nem volt hajlandó alávetni magát annak, amit ő korlátozásnak tartott. Úgy érezte, hogy a biztonsági öv korlátozza a szabadságát. Chloéhoz hasonlóan mi is dönthetünk úgy, hogy korlátozásként fogjuk fel a parancsolatokat. Olykor úgy érezhetjük, hogy Isten törvényei korlátozzák személyes felelősségünket, elveszik az önrendelkezésünket és korlátozzák a növekedésünket. Amikor azonban mélyebben igyekszünk megérteni mindezt, és engedjük, hogy atyánk tanítson bennünket, elkezdjük megérteni, hogy törvényei az irántunk érzett szeretetének megnyilvánulásai, míg a törvényei iránti engedelmességünk a mi iránta érzett szeretetünk megnyilvánulása. Ha észreveszitek, hogy képletesen szólva az út szélére húzódva álltok, akkor javasolnék néhány tantételt, amelyet követve segítséget kaptok majd a hit és az engedelmesség ösvényére való visszatéréshez. Először is, bízzatok Istenben. Bízzatok az ő rátok vonatkozó örök tervében. Mindegyikünk mennyei szülők szeretett lélekfia vagy lélekleánya. Irántunk érzett szeretetünk nyilvánvaló a parancsolatokban. A parancsolatok elengedhetetlenek a tanításunkhoz, irányításunkhoz, illetve a védelmünkhöz, miközben földi tapasztalatokhoz jutunk. A halandóság előtti világban önrendelkezésünket használva elfogadtuk Isten tervét, és megtanultuk, hogy az Isten örökkévaló törvényeinek való engedelmesség létfontosságú e terv sikeréhez. A szentírások azt tanítják, van egy törvény, amely már a világ megalapítása előtt visszavonhatatlanul el lett rendelve a mennyben, amelyen minden áldás alapszik. Ha engedelmeskedünk a törvénynek, elnyerjük az áldást. Isten még a halandó tapasztalatunkat kísérő összes hiba, ellenkezés és tanulás ellenére sem veszíti szem elől örökké való lehetőségeinket, még akkor sem, ha mi igen. Bízhatunk benne, mivel Isten azt szeretné, ha gyermekei visszatérnének. Fia Jézus Krisztus engesztelése révén pedig biztosította a lehetőséget erre. Az engesztelés a szabadítás tervének lényege. Másodszor, bízzunk Jézusban. Az engedelmesség és a szeretet legfőbb kifejezése Jézus Krisztus engesztelése. Önmagát az Atya akarata alá rendelve az életét adta értünk. Azt mondta, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradtok az ő szeretetében. Jézus ezt tanította. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Minden vasárnap lehetőségünk nyílik arra, hogy elgondolkozzunk és elmélkezzünk szabadítónk tiszta szeretetére, miközben az ő végtelen engesztelésének jelképeiből veszünk. Az úrvacsora során figyelem, ahogyan kinyúlnak a kezek és karok, ahogy kiosztják a kenyeret és a vizet. Ahogy kinyújtom a kezem és veszek belőle, szövetséget kötök, hogy hajlandó vagyok magamra venni az ő nevét, és mindig emlékezni ő rá, valamint betartani az ő parancsolatait, ő pedig megígéri, hogy lelke mindig velünk lesz. Harmadszor. Bízzunk a lélek suttogásaiban. Ne feledjük, hogy a Chloéval kapcsolatos élményem során a lélek egy szentírást súgott nekem, a János 14:15-öt. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ezt a következő fontos versek követik. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza minden érdemes és konfirmált tagjának jogában áll a Szentlélek társaságát élvezni. A böjtölés, az ima, a szentírás tanulmányozás, valamint az engedelmesség nagyban fejlesztik azon képességünket, hogy halljuk és érezzük a lélek késztetéseit. Amikor az elméteket kétségek és zavaros gondolatok töltik el, az Atya és a Fiú elküldi a Szent Lelket, hogy figyelmeztessen titeket, és biztonságban átvezessen benneteket a halandó utazás veszélyein. Segít majd emlékezni, vigasztalni és eltölteni benneteket reménnyel és tökéletes szeretettel. Negyedszer. Bízzünk az élő proféták tanácsaiban. Atyánk módot adott nekünk arra, hogy meghalljuk az ő szavát, és profétáink keresztül megismerjük az ő törvényét. Az Úr kijelentette, szavaim mind beteljesül, akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz. A közelmúltban az élő proféták tanácsot adtak azzal kapcsolatban, hogy emlékezzünk meg a sabbat napról, hogy megszenteljük azt, valamint hogy éljünk a böjt törvénye szerint. Ha engedelmeskedünk-e profétai tanácsnak, akkor az módot ad nekünk arra, hogy engedelmesek legyünk Isten parancsolatai iránt, hogy szeressük őt és a fele barátainkat, miközben gyarapítjuk hitünket Jézus Krisztusban, és segítőkezet nyújtunk másoknak a szeretet és a törődés jegyében. Biztonság rejlik abban, ha követjük az Úrnak az ő profétáink keresztül adott szavát. Isten profétáknak, látnokoknak és kinyilatkoztatóknak hívta el Thomas S. Manson, a tanácsosait az első elnökségben és a 12 apostol kvórumát. Az egyre növekvő félelem, zűrzavar, gonoszság és indulatvilágában rájuk tekintve láthatjuk, hogy néznek ki, hogyan hallatszanak és miként reagálnak a megosztó ügyekre Jézus Krisztus jó szívűséggel eltelt tanítványai. Tanúságot tesznek Jézus Krisztusról, és jó szívűséggel Jézus Krisztus tiszta szeretetével reagálnak, akinek a tanúi ők. Chloéval kapcsolatos élményemet követően olyan verseket kerestem a szentírásokban, amelyek a parancsolatokat és a szeretetet említik. Sok ilyet találtam. Parancsolatai az ő irántunk érzett szeretetének megnyilvánulásai, míg a parancsolatai iránti engedelmességünk a mi iránta érzett szeretetünk megnyilvánulása. Bizonyságomat teszem arról, hogy amikor bízunk Istenben, az örökkévaló atyánkban, az ő fiában Jézus Krisztusban, és hitet gyakorolunk az ő engesztelésében, ha bízunk a lélek suttogásaiban, és bízunk az élő proféták szavaiban, akkor rájövünk, hogyan induljunk el az út széléről, és haladjunk tovább biztonságban a hazafelé vezető útunkon. Nem csak túlélve azt, hanem úgy, hogy örömünket is leljük benne. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
On a signal from the conductor.
A karmester jelzésére a gyülekezet felállva csatlakozik a kórushoz az Örvendj királyodban című himnusz eléneklésében. Az ének után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Ellen D. Haney, Kim B. Clark és Koichi Aoyagi eldereket a 70-ektől. Szeretnénk nagyra becsülésünket kifejezni Aoyagi eldernek, akit tegnap délután mentettek fel a 70-ek tagjaként végzett szolgálatából. Az ő beszédük után a kórus elénekli a Húzd tovább a szekeret című himnuszt, Ezt követően pedig David A. Bednar Elder lesz az utolsó beszélünk a 12 apostol kórumából.
This is the 185th semi-annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciája.
When I was 9 years old, my white-haired, 4-foot, 11-inch maternal grandmother came to spend a few weeks with us at our home.
9 éves koromban az őszhajú, 150 centi magas anyai nagyanyám eljött hozzánk néhány hétre. Látogatása alatt történt, hogy az egyik délutánon a két bátyámmal úgy döntöttünk, ásunk egy nagy gödröt az út túloldalán lévő mezőn. Nem tudom, hogy miért csináltuk, néha a fiúk egyszerűen csak gödröket ásnak. Egy kicsit koszosak lettünk, de semmi olyasmi nem történt, amit igazán bajba kerülhettünk volna. A környéken lakó többi fiú látta, hogy milyen izgalmas gödröt ásni, és elkezdtek segíteni. Azután együtt egyre koszosabbak lettünk. A föld kemény volt, úgyhogy odahúztunk egy kerti locsolócsövet, és eresztettünk egy kis vizet a gödör aljára, hogy felpuhítsuk. Ásás közben ragadt ugyan ránk egy kis sár, de a gödör egyre mélyült. Valaki a csoportból úgy döntött, hogy csináljunk úszómedencét a gödörből, úgyhogy feltöltöttük vízzel. A legfiatalabb lévén, és mert be akartam vágódni, meggyőztek, hogy ugorjak bele és próbáljam ki. Most már valóban koszos voltam. Az elején még nem terveztem, hogy tetőtől talpig sáros leszek, de ez lett a vége. Ahogy elkezdett lehűlni az idő, átkeltem az úton, hogy bemenjek a házunkba. Nagyanyám az ajtóba várt, és nem engedett be. Azt mondta, hogy ha beengedne, akkor széthordanám a sarat az általa frissen kitakarított házban. Így hát azt tettem, amit ilyenkor minden 9 éves tenne. A hátsó ajtóhoz rohantam. Ő azonban gyorsabb volt, mint gondoltam. Dübegorultam, toporzékoltam, és követeltem, hogy engedjenek be, de az ajtó zárva maradt. Ott voltam ázva, Sárborított, fáztam, és gyermeki képzeletembe felmerült, hogy talán a saját udvarunkon fogok meghalni. Végül megkérdezte tőlem, mit kell tennem ahhoz, hogy bemehessek. Hamarosan a hátsó udvarban találtam magam, a nagyanyám pedig lemosott engem a locsolócsővel. Egy örökké valóságnak tűnő idő után nagyanyám tisztának nyilvánított, és beengedett a házba. A házba meleg volt, én pedig száraz, tiszta ruhába bújhattam. E valós életbe vett példázatszerűséget szem előtt tartva, kérlek, gondolkodjatok el Jézus Krisztus következő szavain. És semmi tisztátalan dolog nem kerülhet be a királyságába, tehát senki nem kerül be az ő nyugalmába, csak azok, akik ruházatukat, hitük, és minden bűnük megbánása, és mindvégig való kitartásuk miatt tisztára mosták a véremben. Állni az udvaron, miközben a nagyanyám egy kerti tömlővel locsolt engem, kellemetlen és kényelmetlen volt. Megfosztatni attól a lehetőségtől, hogy visszatérjünk, és az atyánkkal legyünk a mennyben, mert úgy döntünk, hogy a bűn sárgödrében vagy annak sarától bekoszolódva maradunk, örökkévalóan tragikus lenne. Ne tévesszük meg saját magunkat azt illetően, hogy mi szükséges a mennyei atyánk szín elé történő visszatéréshez és ott maradáshoz. Tisztának kell lennünk. Mielőtt erre a földre jöttünk volna Isten lélekfiaiként és léleklányaiként, részt vettünk egy nagy tanácskozásban. Mindannyian figyeltünk, senki nem aludt el. A tanácskozás során mennyi atyánk bemutatott egy tervet, mivel a terv megőrizte az önrendelkezésünket, és azt követelte meg, hogy ne csak az ő tapasztalataiból tanuljunk, hanem a sajátainkból is. Ő tudta jól, hogy bűnüket fogunk elkövetni. Azt is tudta, hogy a bűn tisztátalanná, ezáltal pedig alkalmatlanná tesz majd bennünket arra, hogy visszatérjünk a szín elé. Hiszen ahol ő él, az még a nagyanyám által kitakarított háznál is tisztább hely. Mivel mennyi atyánk szeret bennünket, és az a célja, hogy véghez vigye az ember halhatatlanságát és örök életét, a terv tartalmazott egy szabadítói szerepet is. Olyas valakiét, aki segít majd nekünk tisztába válni, bármennyire is koszolódjunk be. Amikor mennyi atyánk bejelentette, hogy szükségünk lesz egy szabadítóra, úgy hiszem mindannyian Jézus Krisztus felé fordultunk, a lélekben elsőszülött felé, az egyetlen felé, aki fejlődésének e pontján már hasonlóvá vált az atyához. Úgy hiszem, hogy mindannyian tudtuk, hogy ő lesz az, és hogy közülünk senki más nem tudna megtenni, ő azonban képes és hajlandó is lesz rá. A Getsemáni kertjében és a Golgota keresztjén Jézus Krisztus testben és lélekben is szenvedett, reszketve a fájdalomtól, minden pórusából vér fakadt, könyörgött az atyának, hogy vegye el a keserű poharat ő tőle. Ám végül mégis kiitta azt. Miért tette ezt? Saját szavaival dicsőséget akart szerezni az atyának, és befejezni előkészületeit az emberek gyermekeiért. Meg akarta tartani a szövetségét, és lehetővé tenni, hogy hazatérhessünk. Minek a megtételét kéri tőlünk cserébe? Egyszerűen arra kérle bennünket, hogy valljuk meg bűneinket, és tartsunk bűnbánatot, hogy ne kelljen majd úgy szenvedniük, ahogy ő szenvedett. Arra hív bennünket, hogy váljunk tisztává, hogy ne kelljen kint maradnunk mennyei atyánk háza előtt. Már a bűn elkerülése az életben követendő minta, Jézus Krisztus engesztelésének hatásosságát tekintve nem számít, hogy milyen bűnöket követtünk el, vagy hogy milyen mélyre süllyedtünk abban a képletes gödörben. Nem számít, hogy szégyenkeznünk, vagy zavarba vagyunk ama bűnök miatt, melyek nefi szavaival szólva oly könnyen zaklatnak bennünket. Nem számít, hogy valaha elcseréltük az első szülöttségünket egy tálencséért. Az számít, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést elszenvedett, hogy a tesz szerint tudhassa, hogyan segítse a népét. Az számít, hogy ő hajlandó volt leereszkedni, eljönni erre a földre, és mindenek alá ereszkedni. És hatalmasabb ellentmondásokat szenvedett el, mint az bármely ember számára valaha is lehetséges lenne. Az számít, hogy Krisztus könyörög az ügyünkben az atyához, mondván, atyám, tekintsd annak szenvedéseit és halálát, aki bűnt nem cselekedett, akivel nagyon elégedett voltál. Ezért, atyám, kíméld meg ezeket a testvéreimet, akik hisznek az én nevemben, hogy én hozzám jöhessenek, és örökké tartó életük lehessen. Ez az, ami valóban számít, és ami mindannyiunknak megújult reményt kellene adjon, ahogyan eltökéltséget is, hogy még egyszer megpróbáljuk majd ő, mert ő nem feledkezett meg rólunk. Bizonyságomat teszem, hogy a szabadító soha nem fog hátat fordítani nekünk, amikor alázatosan keressük őt, hogy bűnbánatot tarthassunk. Soha nem fog veszett ügynek tartani minket. Soha nem fogja azt mondani, jaj, ne már, megint te. Soha nem fog elutasítani bennünket azért, mert nem értené, milyen nehéz elkerülnünk a bűnt. Tökéletesen ért mindent, beleértve a bánat, szégyen és bosszúság érzését, mely a bűn elkerülhetetlen következménye. A bűnbánat valós és működik. Nem egy kitalált élmény, sem nem egy őrült elme terméke. Hatalma van leemelni a terheket és reményre cserélni azokat. Hatalmas szívbéli változáshoz vezethet, melynek eredményeképpen nem lesz hajlandóságunk arra, hogy gonosz dolgot tegyünk, csak arra, hogy állandóan jót tegyünk. A bűnbánat szükségszerűen nem könnyű. Az örökkévaló jelentőséggel bíró dolgok ritkán könnyűek. Az eredmények azonban megéri. Ahogyan Bojtképekről elnök mondta, a gondolat így szól, az engesztelés nem hagy barázdát, nem hagy nyomokat. Amit megjavít, az meg van javítva. Az engesztelés nem hagy nyomokat, nem hagy barázdát, csak begyógyít, és amit begyógyít, az gyógyult marad. Idézet bezárva. Így van hát, hogy az atyával való újbóli életünk reménye Jézus Krisztus engesztelésétől függ. A bűntelennek a hajlandóságától, hogy magára vegye az igazság követelményeivel szöges ellentétben az egész emberiség vétkeinek összesített terhét, beleértve azokat a bűnöket is, melyeket Isten egyes fiai és lányai szükségtelenül szenvednek magukban. Az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyháza tagjaiként nagyobb hatalmat tulajdonítunk a szabadító engesztelésének, mint a legtöbben, mert tudjuk, hogy ha szövetségeket kötünk, folyamatosan bűnbánatot tartunk, valamint mindvégig kitartunk, akkor ő örökös társakát tesz bennünket maga mellett. És ő hozzá hasonlóan elnyerünk mindent, amivel az Atya rendelkezik. Ez egy világrengető, mégis igaztan. Jézus Krisztus engesztelése az elkeserítően távoliból tökéletesen lehetségesé teszi a szabadító ama felhívását, mely szerint legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. A szentírások azt tanítják, hogy minden egyének meg kell ítéltetnie Isten szent ítélkezése szerint. Egy nap majd nem lesz lehetőség elrejtőzni egy nagyobb csoportban, vagy másokra mutogatni tisztátalanságunk kifogásaként. Hálásak lehetünk, amiért a szentírások azt is tanítják, hogy Jézus Krisztus, aki elszenvedte bűneinket, aki a szószólónk az atyánál, aki a barátainak nevez minket, aki a legvégsőkig szeret bennünket, ő lesz a végén a bíránk. Jézus Krisztus engesztelésének egyik gyakran figyelmen kívül hagyott áldása az, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Testvérek, ha csüggetnek érzitek magatokat, vagy azon tűnődtök, hogy kikeveredtek-e valaha is az általatok ásott lelki gödörből, kérlek, emlékezzetek arra, ki az, aki az igazságosság és mi közénk áll. Könyörülettel telve az emberek gyermekei iránt, aki magára vette gonoszságainkat és vétkeinket, és kielégítette az igazságosság követelményeit. Másképpen szólva, ahogy a nefi is tette, amikor kételkedett magában, egyszerűen csak emlékezzetek, hogy kiben bíztatok, vagyis Jézus Krisztusban, majd pedig tartsatok bűnbánatot, és éljétek át ismét a tökéletesen ragyogó reménységet, Jézus Krisztus nevében. Amen.
In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles.
Halandó szolgálata idején Jézus olyan hatalmas gyógyító csodákat tett és olyan felhatalmazással és hatalommal tanított, hogy a szentírások azt mondják, és elterjedt az ő híre egész Szíriában, és nagy sokaság követé. Némelyek, akik látták gyógyítani és hallották tanítani, elutasították őt. Mások egy ideig követték, de aztán nem jártak többé ő vele. Az Úr Jézus Krisztus ott volt előttük, de ők nem látták meg, hogy kicsoda valójában. Vakok voltak, és úgy döntöttek, hogy elfordulnak. Jézus azt mondta róluk, az enyéimhez jöttem, és az enyéim nem fogadtak be. Füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják. Azonban sok olyan férfi és nő is volt, akik hithű apostolait is beleértve őt állították az életük középpontjába. Bár ellenük munkálkodtak a világ zavaró tényezői, az, hogy nem értették a tanításait, és talán féltek is, mégis hittek ő benne, szerették és követték őt. Jézus azt mondta róluk, A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. Mielőtt a Gecsemánéban és a Kálvárián szenvedett volna, Jézus azt a figyelemre méltó ígéretet tette tanítványainak. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Jézus betöltötte ezt az ígéretet. Pünkös napjától kezdve tanítványok megáldattak a tűz és a szent lélek keresztségével. Krisztusba vetett hit, bűnbánat és engedelmesség által a szent lélek társukká vált. Megváltoztatta a szívüket, maradandó tanú bizonysággal áldotta meg őket az igazságról. Ezek az ajándékok és áldások megerősítették az Úr tanítványait. Bár veszélyes és zűrzavaros időkben éltek, megkapták annak lelki ajándékát, hogy szemük látott és fülük hallott. A Szentlélek hatalma által elkezdték meglátni a dolgok igazságát, ahogy azok valójában vannak, különösen az Úr Jézus Krisztus és az ő közöttük végzett munkája kapcsán. A Szentlélek megvilágosította az értelmüket, és tisztában hallották az Úr hangját. Jézus Krisztus evangéliuma mélyen a szívükbe vésődött. Álhatatosak voltak és engedelmesek, bátran és hatalommal prédikálták az evangéliumot, és építették fel Isten királyságát. Örömük volt az Úr Jézus Krisztusban. Sok a közös bennünk, és az idők delén élt ezen hithű férfiakban és nőkben. Mi is olyan időkben élünk, amikor az Úr Jézus Krisztus csodákat tesz közöttünk, meggyógyítja a betegeket, megtisztít minket a bűntől, megváltoztatja a szívünket, és biztosítja a szabadítást Isten gyermekei számára a fátyol mindkét oldalán. A mi időnkben is vannak élő proféták és apostolok, papsági hatalom, lelki ajándékok, valamint a szabadítás szertartásainak mennyei áldásai. Veszélyes időket élünk. A nagy gonoszság és kísértések idejét, a zűrzavar és a felfordulás idejét. Ezekben a vészterhes időkben az Úr földi profétája, Thomas S. Monson elnök felhívást intézett hozzánk, hogy mentsük meg azokat, akiknek sebet kapott a lelkük, hogy bátran álljunk ki az igazságért, és építsük Isten királyságát. Legyen bármilyen szintű is a jelenlegi lelkiségünk, hitünk vagy engedelmességünk az előttünk álló munkához, az nem lesz elegendő. Nagyobb lelki világosságra és erőre van szükségünk. Szemünknek tisztábban kell látnia a szabadító munkálkodását az életünkben, fülünknek pedig úgy kell meghallgatnia a hangját, hogy még mélyebben szívünkbe vésődjön. Ez a csodálatos áldás akkor jő el, ha szívünket megnyitva befogadjuk, igazán befogadjuk életünkbe az Úr Jézus Krisztust, az ő tanát és az ő egyházát. Nem kell tökéletesnek lennünk, de jónak és egyre jobbnak kell lennünk. Igyekeznünk kell az evangélium világos és egyszerű igazságai szerint élni. Ha magunkra vesszük Krisztus nevét, őbeli vetett hittel cselekedve megbánjuk bűneinket, betartjuk a parancsolatait, és mindig emlékezünk őrá, akkor Jézus Krisztus irgalma és kegyelme által elnyerjük a Szentlélek társaságát. Az egyszerű engedelmesség a szívünkbe hozza a lelket. Otthon hittel imádkozunk, kutatjuk a szentírásokat, és megszenteljük a sabbat napját. A kápolnában veszünk az úrvacsorából, és Krisztus nevében szent ígéreteket teszünk mennyei atyánknak. A szent templomban, a fátyol másik oldalán lévő testvéreinkért szent szertartásokban veszünk részt. A családunkban és az Úrtól kapott megbízatásainkban, terhünket felemelve és Krisztushoz hívva, őket nyújtjuk ki kezünket mások felé. Testvéreim, tudom, hogy ha megtesszük ezeket a dolgokat, a Szentlélek igenis eljön. Növekedni fog a lelkiségünk, és több tapasztalatot szerzünk a Szentlélekkel, aki társunk lesz. Ha Krisztusra tekintünk, és kinyitjuk a szemünket és a fülünket, akkor a Szentlélek megáld minket, hogy észrevegyük az Úr Jézus Krisztus munkálkodását az életünkben, ami aztán bizonyossággal és bizonyítékokkal erősíti meg az őbeli vetett hitünket. Egyre inkább úgy tekintünk majd minden testvérünkre, ahogyan Isten látja őket szeretettel és együttérzéssel. A szabadító hangját fogjuk hallani a szentírásokban, a lélek suttogásában és az élő proféták szavaiban. Látni fogjuk, amint Isten hatalma megpihen az ő profétáján, valamint az ő igaz és élő egyházának minden vezetőjén. És biztosan fogjuk tudni azt, hogy ez Isten szent munkája. Úgy látjuk és értjük majd meg magunkat és a körülöttünk lévő világot, ahogyan a szabadító. Pál apostol szavaival élve elnyerjük az Úrnak értelmét. Lesz szemünk, hogy lássunk, és fülünk, hogy halljunk. És Isten királyságát fogjuk építeni. Lehet, hogy az élet nehézzé, zavarossá, fájdalmassá és csüggesztővé válik. Tanúbizonyságomat teszem nektek arról, hogy a Szentlélek társaságán keresztül Jézus Krisztus evangéliumának világossága áthatol az űrzavaron, a fájdalmon és a sötétségen. Érkezem bár robbanásszerűen, vagy csendes folyamként, ez a dicső lelki erő gyógyító szeretettel és vigasszal árasztja el a bűnbánó, megsebzett lelket. Az igazság világosságával eloszlatja a sötétséget, és Krisztusba vetett reménységgel eltávolítja a csüggedést. Látni fogjuk ezen áldások eljövetelét, és a lélek tanúság tétele által tudni fogjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus munkálkodik az életünkben. Terheink valóban el fogna merülni, ami megváltunk örömében. Édesanyám és édesapám egy sok évvel ezelőtti élménye annak fontosságát és erejét szemlélteti, hogy legyen szemünk, mely lát, és fülünk, mely hall. 1982-ben szüleim elhívást kaptak, hogy a Fülöp-szigeteki Davao misszióban szolgáljanak. Amikor édesanyám kibontotta a levelet, és meglátta, hova hívták el őket, így kiáltott édesapámnak. Nem! Fel kell hívnod őket, és meg kell mondanod nekik, hogy a Fülöp-szigetekre nem mehetünk. Ők is tudják, hogy asztmás vagy. Édesapám már sok éve asztmában szenvedett, és édesanyám nagyon aggódott érte. Néhány éjszakával később édesanyám hajnali 2:30 tájt ezzel ébresztette fel az apámat. Merlin, hallottad ezt a hangot? Nem, semmilyen hangot nem hallottam. Nos, én háromszor is hallottam ma éjjel egy hangot, amely azt kérdezte, miért aggódsz? Nem tudod, hogy én tudom, hogy asztmája van? Gondoskodni fogok róla, és rólad is gondoskodni fogok. Készülj fel arra, hogy a Fülöp-szigeteken szolgáljatok. Édesanyám és édesapám a Fülöp-szigeteken szolgált, és csodálatos élményben volt részük. A Szentlélek volt a társuk, áldottak voltak, és védelmet élveztek. Apámnak soha semmi gondja nem volt az asztmájával. Első tanácsosként szolgált a misszióelnökségben, édesanyámmal együtt misszionáriusok százait és hithű utolsnapi szentek ezreit készítették fel arra, hogy hamarosan az egyházközségek és szövegek legyenek Mindanao szigetén. Olyan szemmel áldattak meg, amely látott, és olyan füllel, amely hallott. Testvéreim, tanúbizonyságot teszek Jézus Krisztusról. Tudom, hogy ő él. Ő a mi szabadítónk és megváltónk. Tudom, hogyha befogadjuk őt az életünkbe, és az ő evangéliumának világos és egyszerű igazságai szerint élünk, akkor élvezni fogjuk a Szentlélek társaságát. Annak becses ajándékában lesz részünk, hogy lesz szemünk, amely lát, és fülünk, amely hall. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
On March 11th, 2011, I was standing on the platform in the Tokyo Shinagawa train.
2011. március 11-én a Tokyo Shinagawa pályaudvar peronján álltam, hogy ellátogassak a japán Kobe misszióba. Délután 3:43 körül egy 9-es erősségű hatalmas földrengés sújtott le. A heves rázkódás miatt nem is tudtam állva maradni, szorosan egy lépcsőkorlátba kapaszkodtam. A közelben a mennyezeti lámpák potyogni kezdtek a földre. Egész Tokió pánikba esett. Szerencsére nem sérültem meg, és 4 órával később megkönnyebbülve értesültem arról, hogy az egész családom biztonságban van. A televízió rémisztő, megdöbbentő felvételeket közvetített. Hatalmas szökőár zúdult a Szenda misszió területére. és mindent elsodort az útjából, autókat, házakat, gyárakat, szántóföldeket. Megdöbbenve néztem a tragikus képeket, és könnyekre fakadtam. Buzgón imádkoztam azért, hogy mennyi atyánk védje meg, és segítse meg az ezen a vidéken élő embereket, akiket oly nagyon szeretek. Később megerősítették, hogy a misszionáriusok és az egyháztagok egytől egyik biztonságban vannak, bár sokukat ért veszteség, családtagjaik, otthonuk, javaik elvesztése. 20 000-nél több ember veszett oda. Közösségek semmisültek meg, és az atomerőművet ért baleset következtében sokaknak kellett elhagyni az otthonukat. Ehhez hasonló szerencsétlenségek a világ sok részén pusztítanak ma is, sokak életét követelve. Figyelmeztettek minket, hogy katasztrófák, háborúk és nehézségek sokaságai következnek majd be a világban. Amikor hirtelen ilyen csapások szúrdulnak ránk, talán azt kérdezzük magunktól, miért történik velem ilyesmi? Vagy miért kell szenvednem? Az evangéliumhoz történő megtérésem után még sokáig nem tudtam világos választ adni arra a kérdésre, hogy miért érnek engem megpróbáltatások. Értettem a szabadítás tervének azt a részét, hogy próbára tétetünk. A valóságban azonban, amikor ez a kérdés felmerült, nem volt bennem elég erős meggyőződés ahhoz, hogy megfelelő választ adhassak rá. Eljött az idő azonban, amikor nekem is nagy próbatételbe lett részem. 30 éves koromban a munkámból adódóan a Nagoya missziót látogattam meg éppen. A gyűlés után a missziánök kedvesen elintézte, hogy az elderek kivigyenek a repülőtérre. Ám egy hosszan elnyúlott domb alján lévő kereszteződéshez érve, hátulról egy nagy kamiont hallottunk hatalmas sebességgel felénk száguldani. Az autónk hátuljába csapódott. Több mint 20 métert repítve rajta. Az egészben az volt a félelmetes, hogy a kamionban nem ült sofőr. Az ütközés az autónk hátulját eredeti méretének felére tömörítette. Szerencsére az elderek és én is túléltük. Másnap azonban kezdtem fájdalmat érezni a nyakamban és a vállamban, és komoly fejfájásom támadt. Attól a naptól kezdve nem tudtam aludni, és minden nap mind testi, mind mentális fájdalommal kellett együtt élnem. Imádkoztam Istenhez, hogy gyógyítsa meg fájdalmamat. Ám ezek a tünetek még körülbelül 10 évig velem maradtak. Ekkor elkezdtek kételyek férkőzni az elmémbe, és feltettem a kérdést, miért kell ilyen sok fájdalmat elszenvednem? Azonban annak ellenére, hogy a kívánt gyógyulás nem következett be, igyekeztem hithűen betartani Isten parancsolatait. Továbbra is imádkoztam azért, hogy választ tudjak találni a próbatételémmel kapcsolatos kérdéseimre. Eljött egy olyan időszak, amikor még egy teljesen új személyes problémám is akadt, és zaklatott voltam, mert nem tudtam, hogyan birkózzak meg ezzel az új próbatétellel. Válaszért imádkoztam, azonban nem kaptam azonnal választ. Így hát elmentem, és beszéltem egy olyan vezetővel az egyházban, akiben megbíztam. Beszélgetésünk közben szeretetteljes hangon azt kérdezte, Aoyagi testvér, vajon nem azzal a céllal vagy itt a földön, hogy megtapasztald ezt a bizonyos próbatételt? Nem elég úgy fogadni ennek az életnek minden próbatételét, ahogy azok vannak, és a többit az Úrra hagyni? Nem gondolod-e, hogy ez a gond megoldódik, amikor feltámadunk? E szavak hallatán nagyon erősen éreztem az Úr lelkét. Már számtalanszor hallottam ezt a tant. Azonban értelmem szemei még soha nem nyíltak meg annyira, mint ekkor. Megértettem, hogy pontosan ezt a választ kértem imáimban az Úrtól. Tisztán fel tudtam fogni mennyei atyánk szabadulásunkra vonatkozó tervét, és új megvilágításban láttam ezt a fontos tantételt. Ábrahám könyvében azt mondja az Úristen, és próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. Az egeket és a földet megteremtő Isten ismeri az erre a földre vonatkozó nagy tervet. A mennyekben és a földön is mindenek felett fennhatósága van, és a szabadítás tervének véghez vitele érdekében sok különböző tapasztalatot, más néven próbatételt biztosít nekünk, még ezen a földön vagyunk. És az Úr a következőket mondta Joseph Smithnek: tudjad, fiam, hogy mindezen dolgok tapasztalatot adnak neked, és a javadra válnak majd. Tarts ki tehát utadon, mert Isten örökkön örökké veled lesz. A próbatételek ezen a földön a betegséget és a halált is beleértve ebbe, mind részét képezik a szabadítás tervének, és szükségszerű tapasztalatokkal szolgálnak. Ki kell tartanunk az útokon, és hittel kell elfogadnunk a próbatételeinket. Életünk célja azonban nem csupán az, hogy elviseljük a próbatételeket. Mennyei atyánk elküldte az ő szeretett fiát, Jézus Krisztust, ami szabadítónként és megváltónként, hogy legyőzhessük azokat a próbatételeket, amelyeket ezen a földön szembesülünk. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ő erősét teszi számunkra a gyenge dolgokat, kiengesztel a bűneikért és a fogyatkozásainkért, valamint lehetővé teszi számunkra a halhatatlanságot és az örök élet elnyerését. Henry B. Eyring elnök azt mondta: az a próbatétel azonban, melyet szerető mennyei atyánk adott nekünk, nem az, hogy vajon kitartunk el nehézségekben, hanem az, hogy ezt hogyan tesszük. Azáltal álljuk ki a próbát, hogy megmutatjuk, hogy emlékezünk ő rá és azokra a parancsolatokra, amelyeket ő adott. A tarts ki utadon kulcsfontosságú döntés a próbatételek idején. Fordítsuk szívünket Isten felé, különösen akkor, amikor próbatételekkel nézünk szembe. Engedelmeskedjünk alázatosan Isten parancsolatainak, hitet tanúsítva békítsük meg kívánságainkat Isten akaratával. Térjünk most vissza erre a hátulról jött ütközésre, Nagoyában. Meg is hallhattam volna ebben a balesetben. Az Úr kegyelme által azonban csodálatos módon túléltem, és tudom, hogy a szenvedéseim a tanulásomat és a fejlődésemet szolgálták. Mennyi atyám megtanított megacélozni a türelmemet, kifejleszteni az együttérzésemet, és vigaszt nyújtani a szenvedőknek. Ezt felismerve szívem a hála érzésével van telett mennyei atyám iránt, ezért a próbatételért. Mindegy, milyen próbatétellel néztek szembe, tegyétek Isten első helyre. Szeressétek Isten, higgyetek Krisztusban, és mindenbe bízzatok magatokat ő rá. Morónia következő ígéretet teszi az ilyen embereknek. És ha minden istentelenségtől megtartóztatjátok magatokat, és teljes lelketekkel, elmétekkel, és erőtökkel szeretitek Istent, akkor elegendő számotokra a kegyelme, hogy kegyelme által tökéletesek lehessetek Krisztusban. Szívből jövő bizonyságot teszek arról, hogy az Atya Isten és az ő szeretett fia Jézus Krisztus él, és hogy Isten azoknak tett ígéretei, akik kitartanak az útjukon, és szeretik őt, a próbatételek közepette is beteljesednek. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Thank you.
In 1996, President Gordon B. Hinckley appeared on the national television.
Gordon B. Hinckley elnök 1996-ban szerepelt a 60 perc című országos televíziós műsorban. Hinckley elnököt a tapasztalt és álhatatos újságíró Mike Wallace interjú volt a meg számos fontos kérdésben. Beszélgetésük végén Wallace úr megjegyezte: egyesek szerint önöknél gerontokrácia van, az egyházukat csupa öreg ember vezeti. Hinckley elnök habozás nélkül vidáman így válaszolt: hát nem csodálatos? Hát nem csodálatos, hogy egy érett férfi áll az élen, egy megfelelő ítélőképességgel bíró férfi, akit nem hány ides tova mindenféle tanszele? Mai beszédem célja az, hogy elmagyarázza, miért is csodálatos, hogy hatalmas lelki érettséggel és jó ítélőkészséggel rendelkező idősebb férfiak szolgálnak Jézus Krisztus visszaállított egyházának vezető pozícióiban. És hogy miért kell hallgatnunk ezeknek a férfiaknak a tanításaira, akiket az Úr választott ki, hogy nevéről bizonyságot tegyenek minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép között. Imádkozom azért, hogy a Szentlélek mindannyiunkat tanítson, miközben együtt megvizsgáljuk ezt a nagy jelentőséggel bíró témakört. Erről a témáról most egy kimondottan egyedi nézőpontból fogok beszélni. Az elmúlt 11 év során életkor szempontjából én voltam a 12. kórumának legfiatalabb tagja. Szolgálatom idején az első elnökségben és a 12 apostol kórumában szolgáló fivérek átlag életkora 77 év volt. Nem volt több olyan 11 éves periódus ebben az adományozási korszakban, amikor az apostolok átlag életkora ennél magasabb lett volna. Ez idő alatt kollektív apostoli papsági vezetői személyes és szakmai tapasztalattal és meglátásokkal áldattam meg azon kórumtagok révén, akikkel együtt szolgálok. A Robert D. Hilsaderrel való együttműködésemből vett példa jól szemlélteti azokat a rendkívüli lehetőségeket, amikor alkalmam van-e vezetőkkel szolgálni és tanulni tőlük. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor Hilsader éppen egy súlyos betegségből lábadozott, együtt töltöttünk egy vasárnap délutánt az otthonában. Beszélgettünk a családjainkról, a kórumban lévő felelősségeinkről és legfontosabb tapasztalatainkról. Beszélgetésünk során a következőt kérdeztem tőle: Hilsader, te mindig is sikeres férj, apa, sportoló, üzletember és egyházi vezető voltál. Milyen leckéket tanultál meg, miközben egyre idősebb lettél és lecsökkent a fizikai teljesítő képességed? Hilsader egy pillanatra elgondolkodott, majd így válaszolt: tudod, amikor már nem tudod megtenni azt, amire mindig is képes voltál, akkor már csak azt teszed, ami igazán számít. Velős és egyszerű válasza teljesen lenyűgözött. Szeretett apostoltársam egy életre szóló leckét osztott meg velem. Olyat, melyre a fájdalmas fizikai szenvedés és a lelki kutakodás tűzpróbája által lehet szert tenni. Az előre haladott életkorral természetes módon együtt járó korlátok a lelki tanulás valóban figyelemre méltó forrásává tudnak válni. Azok a tényezők, melyekről egyesek azt gondolhatják, hogy behatárolják-e szolgák hatékonyságát, az ő legnagyobb erősségeikké válhatnak. A fizikai korlátok kitágítják a látóterünket. A korlátozott állóképesség segít a fontossági sorrendek tisztázásában. Az, hogy számos dolgot már nem tudunk megtenni, segít azokra összpontosítanunk, melyek igazán fontosak. Néhányan úgy vélik, hogy a modern világban tapasztalt súlyos kihívások hatékony kezeléséhez fiatalabb és élénkebb egyházi vezetőkre lenne szükség. Az Úr az ő céljainak beteljesítéséhez azonban nem modern vezetői filozófiát és gyakorlatokat követ. Számíthatunk rá, hogy az egyház elnöke és rangidős vezetői mindig is idősebb és lelkileg tapasztalt férfiak lesznek. Az Úr kinyilatkoztatott mintája, mely szerint egyházában tanácsok által kell kormányozni, csillapítja és ellensúlyozza az emberi gyengeségek hatását. Érdekes, hogy e férfiak halandó korlátai tulajdonképpen megerősítik azon kinyilatkoztatások isteni eredetét, melyek nekik és általuk adatnak. Ezeket a férfiakat profécia által valóban Isten hívta el. A fivéreimen megfigyelhettem, hogy legalábbis részben milyen célja van az Úrnak azzal, hogy szellemileg és ítélőkészségben is érettebb, idősebb férfiakat hív el az egyház vezető pozícióiba. Ezeket a férfiakat jó ideje tanítja az Úr, akit képviselnek, szolgálnak és szeretnek. Elsajátították a Szentlélek isteni nyelvezetét, valamint az Úr által a kinyilatkoztatás elnyerésére adott mintát. E hétköznapi férfiak olyan különleges fejlődési folyamaton mentek keresztül, mely megélesítette látásokat, kitágította gondolkodásmódjukat, kifejlesztett bennük egy nemzettől és körülménytől független, minden ember iránti szeretetet, és megerősítette bennük a visszaállítás valóságát. Számtalanszor tanúja voltam annak, ahogy a fivéreim szorgalmasan igyekeztek betölteni és felmagasztalni elhívásaikat, miközben súlyos fizikai problémákkal küzdködtek. A nehézségek őket sem kerülik el, de áldást és erőt kapnak, hogy a próbatételek közepette is képesek legyenek álhatatosan tovább haladni. Az Úr e képviselőivel való szolgálatom során megtudtam, hogy a legnagyobb vágyuk az, hogy felismerjék és megtegyék mennyei atyánk és az ő szeretett fia akaratát. A fivéreimmel való tanácskozások során olyan sugalmazások érkeznek, és olyan döntések születnek, melyek a világosság egy olyan szintjét és igazságát tükrözik, amely messze túlmutat az emberi intelligencián, érvelésen és tapasztalaton. Amint egységben dolgozunk egy-egy bonyolult problémán, a kérdése kapcsolatos kollektív tudásunk a Szentlélek hatalma által csodás módokon bővül. Áldás számomra, hogy naponta megfigyelhetem e vezetők egyéni személyiségjegyeit, képességeit és nemes jellemét. A fivérek emberi hibáit néhány ember aggasztónak és hitét gyengítőnek tartja. E tökéletlenségek azonban számomra inkább biztatóak és hitet építőek. Mostanra tanúja voltam annak, hogy a fizikai halál állapotán áthaladva a fivéreim közül immár hatan tesznek eleget új felelősségüknek a lélekvilágban. James E. Faust elnök, Gordon B. Hinckley elnök, Joseph B. Worthlin elder, Elton Perry elder, Boyd K. Packer elnök és Richard G. Scott elder. E bátor fivérek teljes lelküket felajánlották azért, hogy az egész világon bizonyságot tegyenek Jézus Krisztus nevéről. Tanításaik összessége felbecsülhetetlen értékű. Szolgálatuk utolsó éveiben e szolgák olyan erőteljes lelki tanításokat osztottak meg velünk, melyekre több évtizednyi odaadó szolgálat által tettek szert. Ezek a vezetők még akkor is hatalmas értékű igazságokat adtak át, amikor néhányan úgy vélték, pont tőlük számíthatunk a legkevesebbre. Gondoljatok csak a szentírásokban lévő nagyszerű proféták utolsó tanításaira. Nefi például e szavakkal zárta feljegyzéseit. Mert ezt parancsolta nekem az Úr, és nekem engedelmeskednem kell. Élete végéhez közeledvén Jákob így intett. Tartsatok bűnbánatot, és menjetek be a szoros kapun, és haladjatok az úton, mely keskeny, míg örök életet nem nyertek. Ó, legyetek bölcsek, mi mást mondhatnék? A lemezek összeállításának munkáját Moroni a feltámadásra tekintő reményteljes várakozással zárta. Nem sokára elmegyek, hogy Isten paradicsomában pihenjek, míg ismét újra nem egyesül lelkem és testem, és győzedelmesen elő nem hoznak a légen át, hogy a nagy Jehovának, az élők és halottak örök bírájának örömet adó ítélő széke előtt találkozzam veletek. Nektek és nekem is áldásunkra szolgált, hogy utolsó napi proféták és apostolok végső tanításaiban részesülhettünk. Ezek a nevek ma nem Nefi, Jákob és Moroni, hanem Faust elnök, Hinckley elnök, Worthlin elder, Perry elder, Packer elnök és Scott elder. Nem azt akarom sugallni, hogy a szeretett férfiak utolsó üzenetei szükségképpen a szolgálatuk leginkább figyelemre méltó tanításai voltak. A lelki tanulmányaik és élettapasztalataik összefoglalása azonban lehetővé tette e vezetők számára azt, hogy az örökkévaló igazságokat abszolút hitelesen és felhatalmazással nyomatékosíthassák. Utolsó általános konferenciai beszédében, ez 2007 áprilisában, Faust elnök kijelentette. A szabadító mindannyiunk számára becses békét kínál az ő engesztelése által. Ebben viszont csak akkor lehet részünk, ha hajlandóak vagyunk elvetni a harag, a gyűlölködés és a bosszú negatív érzéseit. Emlékezzünk arra, hogy meg kell bocsátanunk, ahhoz, hogy mi is megbocsátást nyerjünk. Teljes szívemmel és lelkemmel hiszek abban a gyógyító erőben, amely a miénk lehet, amikor követjük a szabadító tanácsát, hogy minden embernek bocsássunk meg. Faust elnök üzenete egy életre szóló tanítás egy olyan embertől, akit szeretek, és aki az általam ismert legmegbocsátóbb emberek közé tartozik. Hinckley elnök 2007. októberében az utolsó általános konferenciáján a következő bizonyságát tette. Megerősítem előttetek a tanúságomat Joseph proféta elhívásáról, a munkájáról, és arról, hogy bizonyságát a vérével pecsételte meg az örök igazság vértanújaként. Ti és én azzal a határozott kérdéssel találjuk magunkat szembe, hogy elfogadjuk-e az első látomást és az azt követő események igaz voltát. Ennek valóságán áll vagy bukik az egyház igaz volta. Ha ez az igazság, és én bizonyságomat teszem, hogy az, akkor ez a munka, melynek részesei vagyunk, a legfontosabb munka a Földön. Hinckley elnök tanúbizonysága egy olyan ember életre szóló tanításait erősíti meg, akit nagyon szeretek, és akiről tudom, hogy Isten profétája volt. Worthlin Elder az utolsó általános konferenciai beszédét 2008. októberében mondta el. Ezt mondta: még mindig emlékszem arra a tanácsra, amelyet édesanyám azon a napon adott nekem, amikor csapatom elvesztette a mérkőzést. Jöjjön, aminek jönnie kell, és szeresd azt. A megpróbáltatás, amennyiben helyesen viszonyulunk hozzá, áldás lehet az életünkben. Miközben a dolgokban a humort keressük, örökkévaló szemléletre törekszünk, megértjük a kárpótlás alapelvét, és ezek által közelebb kerülünk mennyei atyánkhoz. Úgy képesek vagyunk kitartani a nehézségekben és a megpróbáltatásokban. Mi is azt mondhatjuk majd, amit az édesanyám: jöjjön, aminek jönnie kell, és szeresd azt. Worthlin Elder üzenete szintén egy olyan ember életre szóló tanítása, akit nagyon szeretek, és aki élő szónoklataként állt előttünk arra, hogy a szabadítóba vetett hitáltal miként győzzük le a nehézségeket. Perry Elder csupán 6 hónapja még itt állt ennél a pulpitusnál. Egyikünk sem gondolta, hogy akkor elhangzott bizonysága lesz az utolsó, melyet általános konferencián mond majd. Halljátok ti is a hangját, ahogy azt mondja: hadd tegyek végül tanúbizonyságot arról, és a Földön eltöltött 9 évtizeden feljogosít arra, hogy ezt mondjam, hogy minél idősebb vagyok, annál inkább megértem, hogy a család az élet központja és az örökkévaló boldogság kulcsa. Hálás vagyok a feleségemért, a gyermekeimért, az unokáimért, a dédunokáimért és a tágabb családért, akik ilyen gazdaggá és igen örökkévalóvá teszik az életemet. Erről az örök igazságról teszem legerősebb és mindennél szentebb tanúbizonyságomat. Perry Elder üzenete ugyancsak egy olyan ember igen jelentős életre szóló tanítása, akit szeretek, és aki széles körű tapasztalatai által igazán megértette a család és az örök boldogság közti létfontosságú kapcsolatot. Packer elnök a 6 hónappal ezelőtti általános konferencián az atya boldogság tervére, a szabadító engesztelésére, valamint az örökké való családokra helyezte a hangsúlyt. Ezt mondta: tanúságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus és az élő Isten fia. Ő áll az egyházának élén. Az ő engesztelése, valamint a papság hatalma révén a halandóságban kezdődő családok az örökké valóságokban is együtt lehetnek. Nagyon hálás vagyok az engesztelésért, amely minden foltot képes tisztára mosni, nem számít milyen nehéz is, mennyire hosszú ideig tart, vagy hányszor ismétlődik meg. Az engesztelés felszabadíthat, hogy újra előre tudj haladni tisztán és érdemesen. Packer elnök utolsó üzenete egy olyan ember életre szóló tanítása, akit nagyon szeretek, és akit határozottan újra és újra kijelentette, hogy az összes egyházi tevékenység célja annak biztosítása, hogy a férfi és a nő boldogok legyenek otthon a gyermekeikkel, és hogy az időre és az egész örökkévalóságra összepecsételjék őket. Scott Elder az utolsó általános konferenciai beszédében 2014. októberében kijelentette. Pontosan azért jöttünk a halandó életbe, hogy a próbáktól és a megpróbáltatásoktól növekedjünk. A kihívások segítenek, hogy hasonlóbbakká váljunk mennyei atyánkhoz, Jézus Krisztus engesztelése pedig lehetővé teszi, hogy elviseljük e kihívásokat. Tanúságomat teszem, hogy amint aktívan igyekszünk ő hozzájönni, képesek leszünk keresztül jutni minden kísértésen, minden szívfájdalmon, minden előttünk álló kihíváson. Scott Elder üzenete egy olyan ember erőteljes és életre szóló leckéje, akit szeretek, és aki Krisztus nevének szeretett, különleges tanúja az egész világon. Testvérek, a szabadító kijelentette, akár saját hangom, akár szolgáim hangja által szólok, ugyanaz. Halljuk meg és szívleljük meg az Úr felhatalmazott képviselői által tanított örök igazságokat. Ha így teszünk, megígérem, hogy a mennyei atyánkba és Jézus Krisztusba vetett hitünk megerősödik, továbbá saját körülményeinkre és szükségleteinkre szabott lelki útmutatásban és védelemben fogunk részesülni. Lelkem teljes erejével tanúbizonságomat teszem arról, hogy az élő Krisztus irányítja visszaállított és élő egyházát a szolgái által, akiket arra választottak ki, hogy az ő nevéről bizonyságot tegyenek. Erről teszem tanúságomat. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
At the conclusion of the conference, we express.
A konferencia végéhez érvén szeretnénk őszinte nagyra becsülésünket kifejezni mennyei atyánknak, amiért kiárasztotta lelkét ránk. És nagyon köszönjük és nagyra becsülésünket kifejezzük mindazoknak, akik oly szorgalmasan dolgoztak a konferencia ülések létrejöttén. Hálánkat fejezzük ki minden beszélőnek, valamint azoknak, akik a felemelő zenét szolgáltatták. A kórus ezt a konferenciát most a Mindenkit szeres című himnusz eléneklésével zárja. A záróimát azután Scott D. Whiting Elder mondja majd a 70-ektől. Testvérek, hálásak vagyunk a hithű és igaz lelkű életetekért. Az Úr áldjon és őrizzen meg benneteket.
Our dear Father in heaven, we love thee.
Kedves mennyei atyánk, nagyon szeretünk téged, és nagyon szeretjük a te fiadat. Most a 185. félévi általános konferencia zárásaként szívünkben hálával járulunk eléd, és köszönjük neked a lehetőséget, hogy látnokok, apostolok, proféták tanítottak minket. Hálásak vagyunk azért az erőért, amit adsz Monson elnöknek, és az ő profétai tanácsait is köszönjük, és hálásak vagyunk azért azokért a kinyilatkoztatásokért, amiket láthattunk, és hálásak vagyunk a három új szolgálért, akit elhívtál, és imádkozunk az ő családjaikért és őértük, valamint minden, a 12-ek minden tagjáért, akikkel majd együtt dolgoznak. Kérünk, hogy vigyázz azokra is, akik, azoknak a családtagjaira, akik elhunytak és szolgáltak téged. Atyánk, ez a te szent napod, a sabbatunk, és igazán gyönyörűséggé vált számunkra, és imádkozunk, hogy ez a konferencia és az itteni hódolatunk, hogy ezt te, a mi szeretetünk jeleként fogadd, és hogy vágyunk arra, hogy a te szavadat hallgassuk, és hogy visszatérjünk hozzád. Áldj meg minket, hogy a szívünkben meglegyen az a vágy, hogy amit hallottunk, azt a következő hetekben és hónapokban tudjuk alkalmazni, és újra tudjunk azokra gondolni. Atyánk, nagyon szeretünk téged, és mindezt mondjuk a te fiad Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 185. félévi általános konferenciának közvetítése. Ezt a közvetítést. Ezen a közvetítésen a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta a zenét. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.